Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 270. dicséret első versét, légy csendes szívvel és békével életednek Istenéve.
Csendes szívvel és békével életednek Istenében. Ő bír örömnek bőségével, véle mindenben. Ők kótföld és ő fényes napod, őtőle jön minden vígságod. Légy csendes szív.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Kubancsik Ferenc, 69 éves, és Ponta Norbert, 27 éves korában elhunyt testvéreinktől. A közöttünk levő gyászoló családoknak szeretettel kívánjuk Isten vigasztaló kegyelmét. Jövő vasárnap az istentisztelet után hitoktatói megbeszélést tartunk, szeretettel várjuk a gyermekmunkásokat, hitoktatókat. Június 15-től tartjuk Berekfürdőn gyülekezeti hétvégénket, szeretettel várjuk a testvérek jelentkezését a lelkészi hivatalban. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1% felajánlási lehetőséget, egyházunk egésze, illetve a Patmosz alapítvány számára, ez utóbbi közvetlenül a gyülekezetünket segíti. Lehetőségünk van a határon túlélő magyar közösségek helyzetén könnyíteni egy Európai Uniós kezdeményezés formájában, melyhez nemzetközileg legalább 1 millió aláírás szükséges. A gyűjtőívek többek közt a Magyar Posta hivatalaiban is aláírhatók, de lelkészi hivatalunkban is van rá mód. Éljünk ezzel a lehetőséggel, és hívjuk fel rá mások figyelmét is. Most folytassuk Isten tiszteletünket, a megkezdett dicséret második, harmadik és negyedik versét énekeljük, 270. dicséret, ő bír vígsággal, kegyelemmel, oly szívvel, mely fedhetetlen.
Hordozzon bármi sír. sok nyavajádat elfordítja a halált is kezében tartja. Légy csendes szívvel.
Hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyve 62. fejezetéből. Csendes reménység Istenben, az emberek hiába valósága. Az éneklőmesternek, Jedutun szerint, Dávid Zsoltára. Csak Istenben nyugszik meg lelkem. Tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg feletté. Meddig támadtok még egy ember ellen, meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából. Szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela. Csak Istenben nyugodjál meg, lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Szela. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai. Ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevékedjetek. A vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Tied, Uram, a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben. Most helyünkről fölkelve imádságban kérjük, hogy igéjét be tudjuk fogadni. Istenünk, köszönjük, hogyha meggyőződéssel mondhatjuk, hogy valóban csak te benned van reménységünk, bizodalmunk. Olyan nagy dolog ez, hogyha lehet igazi reménységünk ebben a reménytelen, kapkodó, rohanó világban. Köszönjük a vasárnapot, köszönjük, hogy eljöhettünk ide. Köszönjük, hogy te vársz minket a te békességes gondolataiddal. Köszönjük, hogy te eljöttél közénk minket megváltani Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy itt vagy szent lelkeddel. Köszönjük, hogy jelen akarsz lenni nem csak az ünneplésünkben, a vasárnapi csendben, hanem a hétköznapok nehézségei, rohanásai között is. Könyörülj rajtunk, hadd erősödjünk meg a benned való bizalomban. Világosítsd meg igéddel a mi szívünket. Kérünk, szólj hozzánk, és jelenlétedet is éreztesd meg az úrvacsorai közösségben, mindnyájunkkal. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására, a megkezdett 270. dicséret 5. versét énekelve, ő hallja lelked óhajtásit, mit nem mernél megmondani. Evangélium a soron következő szakaszából olvasom Isten igéjét. Máté Evangélium a 16. fejezete 13. versétől. Péter vallástétele. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig ezt mondták, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén ezt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus ezt mondta, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Foglaljuk el helyünket. Ahogy így sorba olvassuk Máté evangéliumát, nekem is feltűnt valami, ami enélkül nem tűnik föl, hogy az elmúlt fejezetek során Jézus Krisztus mindig kereste az egyedül létet. Olvassuk ezt a 5000 ember megvendékelése után, másik evangéliumokban egyenesen mondja, hogy gyorsan áthajóztatta a tanítványokat is a túlsó partra, kereste a magányt, amikor a kánaáni asszonnyal találkozott, pogány vidékeken, oda is azért ment, hogy nyugodtan, békességben, csendben lehessen. És most itt ezt olvastuk, hogy Cézárea Filippi vidékére ment, ez pedig már egészen messze északon van, az ígéret földjének teljesen a határán, pogány vidéken, és úgy látszik, hogy ott végre csendben együtt tudott lenni a tanítványokkal. Ma erről a csendről szeretnék szólni, mert ez nagyon sokat mondott nekem, hogy mennyire szükség van zaklatott világunkban a csendre. Ezt a legtöbb ember nem tudja. Úgy gondolja, hogy rengeteg feladatom van, már reggeltől estig nem is fér bele az időmbe, tehát akkor neki kell ugrani és tennem, pörögni reggeltől estig, egy keveset aludni, mert azt muszáj, de utána kezdődik minden előről, és mégse érek végére a sok-sok feladatnak. egyébként is nagyon lármás ez a világ. Itt a böjti időszakot kezdve elmondhatjuk, hogy hol van már az, hogy az emberek magukba szálltak böjt idején, végig gondolták, hogy miért vannak ebben a világban, hogy mit tett értük az Isten, amikor elküldte a megváltót. Hol van ez már? Nincs erre ideje az embernek. Egyébként is megkezdődött a kampány, tele kiabálják a fülünket, ott virítanak a szemünk előtt a felhívások. Csend, ma semmiképpen nincs. Pedig ugye régebben volt kampánycsend az utolsó napon a választás közvetlen megelőzően. Csend volt, hogy az ember végig tudja gondolni, és aszerint tudjon szavazni. Ma már ilyen nincs. Ebben a világban nem támogatja semmi és senki, hogy mi csöndbe tudjunk lenni, csöndbe tudjunk maradni és elgondolkodni. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus pedig ezt kereste. Az ő élete aztán nagyon elfoglalt volt. Ő tényleg betáblázhatta az egész idejét, és még mindig nem végezte el azt a sok-sok feladatot, amit vártak, kértek tőle. Nyomába, sarkába voltak a betegeikkel az emberek, hogy gyógyítsa meg. Kérdéseikkel, problémáikkal bombázták. Szinte sose hagyták egyedül. És ő megteremtette mindig a csöndnek a lehetőségét. Ő tudta, hogyha ennyi feladata van, akkor még nagyobb szüksége van a csendre, arra, hogy végig gondolja az életét újra meg újra. Sokszor kora hajnalban vonult el egy csendes helyre, így olvassuk a Bibliában, hogy imádkozzon a mennyei atyához. Pedig ő mindig azt vallotta, hogy én és az atya egy vagyunk. És ez nem pedig. Mert ez az egyé létel pontosan a kapcsolattartást jelenti. Személyek úgy tudnak közel lenni egymáshoz, ha van idejük egymásra. Keresztény ember számára éltető kenyér a csend. Amikor Istenhez közeledhet. A világ fiai számára ez egy fölösleges dolog, és ez tényleg így is van. Mert egy Isten nélkül élő, gondolkozó ember, aki bizonytalan mindenben, az menekül a csönd elől, mert a csöndben az üressége szólal meg. Az ürességre világít rá a csönd az életében. Nekünk pedig a csönd egy csodálatos ajándék, amiben újra találkozhatunk a mindenható atyával. Jézus Krisztus tehát ment, hogy csöndben legyen, és vitte magával a tanítványait is, mert tudta, hogy a tanítványainak még nagyobb szüksége van a csöndre, arra, hogy elgondolkozzanak. Két dolgot említettem, ami a csönd ellensége, először is a sok-sok feladat, ami tolakszik oda felénk. De sosem vesszük észre, nagyon nehezen vesszük észre egyszer is, hogy a pörgésünkben sokszor mi magunk generálunk újabb problémákat, mert kapkodunk, mert nem érünk rá nyugodtan megmagyarázni a másiknak, hogy miről van szó, mert elmegyünk egymás kérdései, nehézségei mellett kapkodva. Az állandó pörgéssel sokszor csak szaporítjuk a feladatainkat, és a csönd, és a meggondolás, és az a lehetőség, hogy nyugodtan megbeszéljük a kérdéseinket, ez ritkítja a problémákat, megold sok mindent. Vajon mi hogy vagyunk ezzel? Értjük ezt? Élünk-e ezzel? Keressük-e a csöndet? Másik dolog, ami a csöndnek az ellensége, a propaganda. Azok az emberi gondolatok, elképzelések, amik záporoznak ránk. Jézushoz a feladatok az egyszerű emberek felől, a tömeg felől jöttek, de jött a propaganda is, amivel ugyancsak meggyűlt a baja. Mire gondolok? Nem véletlen kérdezte ebben a csöndben a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. Ugyanis az emberek teljesen félre voltak vezetve. Volt abban a korban egy propaganda, amelyik azt mondta, egy vallásos propaganda, hogy a Messiás majd eljön, győzelmet ad Izrael népének, megszünteti Izrael népének a rabságát, fölszabadítja a római iga alól a népet, mi leszünk, a zsidó nép lesz az uralkodó a világban, eljön az Isten dicsősége és országa, és ez csodálatos lesz, mikor eljön a Messiás, egy harcos, egy győzelmes valaki, az Isten diadalmas küldötte. Ez volt a harsogó propaganda abban az időben, és ez akadályozta meg az embereket, hogy észrevegyék, hogy eljött a Messiás. Ugye megkérdezte Jézus Krisztus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és jöttek a válaszok, hogy igen, látják, hogy te valaki nagy vagy, aki Istentől jöttél, és akkor hasonlítgatják ehhez a prófétához, ahhoz a prófétához, Keresztelő Jánoshoz vagy bárkihez. Igen. Mert a propaganda egy dolgot alapvetően elvett, a Messiás nem ilyen lesz. Ez a propaganda nem a néptől jött. Ez néhány vallási vezetőnek a kihagyalt dolga volt, ők így látták a Bibliát, így gondolták el, így szerették volna vágyálmaikban, hogy majd ők legyenek a világ vezetői, a Messiás jobbkezei. De tele kürtölték Biblia téves, Biblia magyarázatukkal az egész zsidó népet. És ezért az emberek agya már erre járt. És senkinek eszébe nem jutott, hogy Jézusban a Messiást is lehet látni. Mert annyira más volt ehhez képest. Ismerjük a propagandát. Ez nem csak akkor létezett. Ilyen propagandák következményeiben élünk. Az evolúció elmélete egy ilyen propaganda. Nem a néptől jött. Tudós, ráérő tudós emberek, akik azt mondták, hogy mi nem szeretnénk, hogyha ezt a világot Isten irányítaná. Kigondolták a vágyálmaikban, hogy hát mindez keletkezhetett saját magától is. És telekürtölték ezzel az egész világot. 100 év alatt annyira, hogy már meg se lehet szólalni úgy iskolában, tudományos helyen, hogy mindez kétségbe vonnánk. Pedig mindez semmi nem támasztja alá. Amit a Biblia mond, hogy ez az egész világ egy csodálatos terv, azt sokkal több adat támasztja át alá a tudományos adatok közül. Azt mondhatom, minden emellett szól. És semmi nem szól az evolúció mellett, hogy ez a világ, az élő világ főleg saját magától fejlődött volna ki. Olvastam egy igehirdetést, amiben azt mondja igehirdető, hogy olyan ez, mintha azt mondanánk, hogy rengeteg lépcsőfokon keresztül felfelé folyt a víz. Az élet mindig, ha magára hagyjuk, és minden ezen a világon lebomlik, egyszerűsödik. Azt állítani, hogy bonyolódik, az annyi, mintha azt mondanánk, hogy igen, de volt, amikor a lépcsőkön fölfelé folyt, sok ezer lépcsőn a víz. Ismerjük a propagandát. Ismerjük olyan értelemben is, hogy telekürtölték újabban a világot azzal is, hogy az abortusz az egy emberi jog. Hiába a nyilvánvaló igazság, hogy az gyilkosság. Hiába van ott az Isten parancsa, hogy ne ölj. Az abortusz emberi jog. És transzparensekkel állnak, és kiáltoznak, és ez ellen sem mer senki szólni. Ilyen a propaganda. Nyilvánvaló dolgokat az ellenkezőjére fordít. Persze tudjuk, hogy aztán, hogyha már az abortusz meg a gyermektelenséghez való jog az elterjed, akkor bajba kerülnek az országok, ahogy a nyugati országok bajba is kerültek, és akkor már abban látják a megoldást, amit kínálnak nekik a gazdasági körök, hogy itt már kevés a fogyasztó, mert ti kihaltok, jöjjenek a migránsok, akik majd rengeteget tudnak fogyasztani, ha a ti pénzetekből részesülnek. Tudjuk, a propaganda beállítja ezt is csodálatosnak, jónak. Hát így van ez. Tapasztaljuk. Mindebből az a lényeg, hogy valahol az emberi propaganda mögött ott áll a kísértő, aki irányítja ezt az egészet. És aki hajszol minket, hogy nehogy véletlenül csendben legyünk és elgondolkozzunk, mert talán rájönnénk az igazságra. Odáig jutottunk, hogy az igazságot is így propagandaszerűen kell súlykolni az emberekbe, hogy talán akkor nem egyértelmű, hogy csak az a másik propaganda az igaz. Holott, ha csendben vagyunk, ha Istenre figyelünk, akkor azért minden sokkal egyszerűbb lesz. De itt az életünk középponti kérdéséről van szó. Tudnélik, amikor Jézus Krisztus megkérdezte a tanítványokat, hogy és ti kinek mondtok engem? Akkor itt megszólalt a csendben az a kérdés, amiért érdemes elcsendesedni. Hogy vajon az élő Istennel lehet-e találkozni? Vajon Jézus Krisztus valóban az, akiben eljött közénk az élő Isten. Akkor, amit ő tanít, arra föl lehet bátran építeni az egész életünket. Ha ő az Istentől küldött messiás, akkor ő valóban megváltást hozott nekünk, akkor valóban minden elrontott dolgunkra, bűneinkre van bocsánat az Istennél. Lehet újat kezdeni, lehet megtisztulni. És akkor valóban ez az egész világ előre halad az Isten felé. Akkor van reménység, van megoldás. Akkor nem kilátástalan a mi küzdelmünk. Minden ezen fordul meg. Hát ti kinek mondtok engem? Csodálatos a csend, amelyben megszólalhat ez a kérdés, hogy ki nekem az Isten? Hogy én egyedül vagyok ebben a világban, vagy van valaki, csodálatos valaki, akire rábízhatom egész magamat? Tapasztaltuk-e már ezt a csendet, amelyben ez a kérdés minket is megérint? És tapasztaljuk-e újra meg újra, hogy a csendben ezzel a kérdéssel találkozunk, hogy hiszed-e még? Tudod-e még? Hogy kicsoda Jézus Krisztus? Hogy nem kell elcsüggedned? Hogy nem reménytelen se a te életed, se a körülötted levők élete, ez az egész világ. Hogy lelepleződhetnek a sátán hazugságai. Hogy te is láthatod úgy az életet, ahogy van, az Isten ajándékaként, egy csodálatos lehetőségként, melyben megtanulhatsz felkészülni az Isten országára, szeretetben élni, elfordulni önmagadtól, rádöbbenni megváltatlan életed nyűgyére is, elfogadni, hogy milyen csodálatos, hogy eljött a megváltó. És én hihetek, remélhetek és szerethetek. Adja Isten, hogy ilyen csendben legyen részünk, abban a csendes találkozásban is, amit készített Jézus Krisztus az övéinek az úrvacsorában. Amikor azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Megtöritek a kenyeret, isszátok a korty bort, és közben a csendben jusson eszetekbe, hogy én mit tettem értetek a kereszten. Hogyan váltottalak meg titeket a bűneitekből. Így legyen. Amen. Készítsük szívünket az úrvacsorához, a 436. dicséret első három versét énekelve. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk Jézus Krisztus az úrvacsorát, Pál apostol Korintusokhoz írt első levele 11. fejezetéből. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Kenyér és a bor arról beszél nekünk, hogy az Isten, mikor eljött hozzánk, akkor nem diadalmasan jött, hanem együtt érezve velünk, szegényen, sebezhetően, és oda ment a keresztre, hogy megváltson minket. És ő volt a Messiás. És ebben van a diadal. És így értékelhetjük át a mi életünket is, annak minden fájdalmát, nehézségét, küzdelmét, hogy ezekben van velünk az Isten, és ebben lesz a diadal, hogyha ezeket végig küzdjük. Kérjük az erőt, hogy megvilágosítson minket is az Isten, hogy legyünk az ő megváltott gyermekei, hogy erősödjünk meg a hitben, ki-ki önmagában elcsendesedve imádkozzék. A végén majd szokás szerint közösen fejezzük be az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. A csendben vallást tettünk bűneinkről, most hitünket is valljuk meg fennállva az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint teszem fel a lelkiismeretvizsgáló kérdéseket, melyekre meggyőződésetek szerint feleljetek hallható szóval. Azt kérdezem először: hiszitek-e, valljátok-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Úrnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad nekünk ajándékban, kegyelméből a mindenható Isten, Jézus Krisztus kereszthaláláért. Amen. Fejezzük ki egymással is megengesztelt valónkat azzal, hogy a környékünkön kezet fogunk. Foglaljuk el helyünket, és keressük meg a Barna énekeskönyvből a 613. éneket. Ezt már énekeltük egy alkalommal a istentiszteleten, és most a 103. Zsoltár van kijelölve az énekeskönyvből is, meg a Bibliából is, a Bibliaolvasó kalauz szerint, és ez a 103. Zsoltár csak egy 20. századi szöveggel, fordításban. Áldjad én lelkem, hű uradat áldjad, mind egész bensőm nevét magasztaljad, csak áldjad lelkem, áldjad az Urat. Hát az úrvacsora osztás alatt ezt énekeljük, és kérem, hogy mindazok, akik elkészültek szívükben, azok járuljanak az úrasztalához. Kedves testvéreim, így bízta ránk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így élhettek vele az apostolok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket Isten igéjének szavával a Krisztust követő életre. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek. Ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Most helyünkről fölkelve imádságban kérjük Isten vezetését, segítségét életünkre. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem csak tőlünk függetlenül létezel, hanem te értünk létezel. Te eljöttél Jézus Krisztusban, hogy megválts minket. Te neked drága volt a mi bűnben elvesző életünk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy lehetünk mi is a te gyermekeid Jézus Krisztusért, az ő kereszthaláláért. Köszönjük, hogy most is találkozhattunk a te kegyelmeddel, bűnbocsátó, bűnt eltörlő szereteteddel. Könyörülj rajtunk, újíts meg minket abban, hogy szeretünk téged, hogy neked szenteljük az életünket. Segíts, hogy a hétköznapokban is téged kövessünk és keressünk, és hívjunk segítségül. Köszönjük, hogy velünk leszel a legnagyobb nehézségek között is. Szent lelkeddel áldj meg mindnyájunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünket is foglaljuk imádságunkba, amikor a szózatot énekeljük.
Sors keze,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 274. dicséretet énekeljük mind a 4 versével, ki Istenének átad mindent.